pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bankholding.
Folytatjuk Héja Csabával, a Magyar Bankholding agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjével. Még ott hagytuk abba, hogy költségekről beszéltünk, élelmiszeripari költségekről a 7:30-as hír összefoglaló előtt, ami hát tényleg nagyon-nagyon ugrált az elmúlt időszakban, és sokszor napi árazás volt a boltokban, de egyébként saját magam tapasztaltam olyat, hogy előtte árazták át valamit, és nem január elejét írtunk. Szóval tényleg nagyon furcsa helyzet volt az elmúlt hónapokban, és sokszor, vagy legalábbis néhányszor megkapja ezt a magyar élelmiszeripar, hogy túl drágán termel. Te ezzel kapcsolatban azt mondtad, hogy azért ez egy kicsit árnyaltabb, hogyha például a lengyelekkel egy másik nagy élelmiszeripari előállító országnak a termelőivel hasonlítjuk össze. Miért árnyaltabb ez a kép?
Azért árnyaltabb, mert az az állapot, hogy valójában nem mi vagyunk Európának a leginkább energiahatékony és élelmiszeripari termelő országa. És nem mi vagyunk a legjobbak egy munkaerő hatékonyságban sem. Az sajnos igaz. Ennek vannak nagyon sok tíz évre visszanyúló okai, ellenben van azért pozitív trend. Tehát a magyar élelmiszeripari gyártásnak a fejlettsége az körülbelül az észt, a lett, a cseh szinten van körülbelül. Előttünk vannak ugyan a lengyelek, de ha most csak azt nézzük, hogy a hány forintot költenek energiára, abban egy ilyen 1,5-2%-kal jobbak, mint mi. Munkaerőhatékonyságban nem sokkal jobbak, viszont azért tegyük hozzá, hogy mondjuk a lengyeleknél valamelyes még talán olcsóbb is a munkaerő, mert ők egyébként, az nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a lengyel GDP-nek állítólag az ilyen 0,5%-át azt az ukrán munkaerő tolja meg, és állítja elő.
Itt is vannak egyébként már erre utaló jelek, hogy a munkaerőt akár ukrán, akár más nemzetiségűekkel váltják fel, tehát a nem szakképzett dolgozói béreket szerintem ez is alacsonyan tartja Magyarországon.
Így van. És mind a mellett még egyébként azt hozzátenném, hogy tehát nem vagyunk a csúcsán, és még ráadásul az magyar élelmiszeriparnak vannak olyan sajátosságai, hogy nagy általánosságban véve a magyar élelmiszeripari cégek, azok magas hitelrátával működnek. Tehát az ő magyar élelmiszeripari cégeknek a mérlegében sokkal több hitel van. És ugye ezek a hitelek Európában valószínűleg mindenkinél jobban drágultak perma, mert hogy ugye nálunk lettek a egyik legmagasabb banki kamatok. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy amíg 2-3 évvel ezelőtt 2-3%-on lehetett mondjuk finanszírozni egy forgóeszközigényt, vagy teszem azt egy készletet, addig ez már a 20%-ra nőtt. És mindemellett még egyébként a magyar élelmiszeripart sújtotta ugye az árfolyam hatás, tehát hogy amellett nem menjünk el, hogy az a búza, ami 50-60 ezer forint volt békeidőben, az 130 ezer forint volt belföldön. De nem csak belföldön, hanem ugye ez az európai piacra is igaz. És a alapanyagot, mondjuk búza az pont megterem itthon Magyarországon, azon más alapanyagok, ami a gyártáshoz kell, teszem azt az energia, mi az energiáért is euróban fizettünk. Tehát, hogyha ha egy gázár négyszeresére ugrott, arra a négyszeres gázárra még egy 20%-ot számoljunk rá egyébként árfolyam miatt is.
És mindezek összeadódnak akkor még a hatékonysággal, vagy azzal, hogy mondjuk tényleg nagyon kitett a földgáznak az élelmiszeripari szereplők döntő többsége. Talán ebben egyébként elindulhat az elmúlt heteket tekintve egyfajta változás, ha tényleg a kormánynak erre az energiahatékonysági programjára sokan tudnak pályázni, és sokan tudnak élni vele. De gondolom ennek a hatása több évig tart majd, mire érződik. Tehát nem az lesz, hogy akkor második fél évtől már emiatt mindenki jobban áll.
Ez nem fog azonnal érződni, ebben teljes mértékben igazad van. Egy energia, tehát példaként említett energiahatékonysági beruházásnak a megtérülése, és az, ami jelentkezhet majd a boltokban, hogy olcsóbb lett a csoki, a kenyér, a nem tudom micsoda, azok a hatások gyorsabbak lesznek. Viszont hosszabb távú trendet vizsgálok, akkor azt lehet mondani, hogy 2016 óta, és ezek Eurostat adatok, tehát az Európai Uniónak a statisztikai hivatala teszi ezt közzé, ahol az látszik, hogyha például egy versenytársunkkal, és sokat emlegetett versenytársunkkal, Lengyelországgal teszünk egy összehasonlítást, ott azt látjuk, hogy 2016 óta, hogyha egy alkalmazottra rávetítem, hogy mennyit beruháznak az élelmiszeripari cégek, mi meredeken megelőztük egyébként a lengyeleket. Ez az elmúlt 4-5 évnek a termése, és ez folyamatosan nő és nő és nő, és ezeknek a beruházásoknak a hatását azt előbb-utóbb hatékonyságban érezni kell. Viszont ezeknek ahhoz, hogy ezek nekünk vásárlóknak, fogyasztóknak a pénztárcáján úgymond érződjön azáltal, hogy valamelyest, nem valamelyest, sokkal versenyképesebbek lesznek a hazai gyártású élelmiszerek, ahhoz még egyszerűen idő kell.
Mi az, ami, itt a szántóföldi növényekről beszéltünk nagyon sokat, de hústermelőkről még nem annyira, az ő úgynevezett hangulatindexük vagy várakozásaik hogy alakultak az elmúlt időszakban? Itt még fél hét és hét között a hústerméktanács vezetője nyilatkozott nálunk, és beszélt problémákról, általában az ágazati vezetők erről szoktak beszélni, de azt elismerte, hogy az a nagyjából 80%-os áremelkedés, ami volt, például a sertéshús piacán, azért az kihúzta a termelőket a bajból, tehát az önköltségi ár alatti termelés már a múlté szerintem, viszont nyilván a takarmányárak emelkedése az az ő költségeiket is, meg az energiaköltségek megdobta. Ha problémát vagy kihívást emlegetnek az állattenyésztők, akkor leginkább ezeket említik, tehát energiaköltség, takarmányár emelkedés, és mennyire tudják érvényesíteni ezeket?
2022 év végére kerültünk abba az állapotba, hogy nagy átlagban el lehetett mondani azt, hogy a Magyarországon az állattartás és az állattenyésztés az pozitív szaldóba fordult. És azt egyébként elnök úr is elmondta az előző interjúban, hogy valóban, tehát az, hogy az ukrán gabona bejött, az valamelyest enyhített a takarmány alapanyagnak a árszínvonalán. Mert hogy ugye egyébként állati terméket, tehát egy kiló hús előállításához termelői szinten, tehát aki az élő állatot neveli, ahhoz szükség van takarmányra, szükség van a napos állatra, illetve a malacra, hogyha sertésről beszélünk. Emellett ugye szükség van energiára, mert ezeket az istállókat fűteni kell, hűteni kell, világítani kell, és még egyébként szükség van munkaerőre is. Na most ebben közül a 3-4 tényező közül, ugye a takarmányáraknak a növekedés évvégére megállt, említetted a sertésáraknak a 80%-os növekedését, valóban, tehát ugye a német jegyzés az 1,20 euró felugrott hirtelen 2-re, és jártunk is egyébként évközben 2 euró fölött. Mind a mellett a vágócsirke ára az mondjuk egy ilyen 260-70 forintos szintről most 513 forint per kilogramm volt a legfrissebb heti ár Magyarországon. Tehát sikerült érvényesíteni valóban a vágóállatokról beszélek elsősorban ezeket az árakat, és ezért egyébként a visszatérve az indexünknek az alakulására, az állati termékpályákon ellentétes folyamat látszik, mint a szántóföldi növénytermesztőknél, tehát ahogy az ő helyzetértékelésük valamelyes borúsabb lett, úgy javult az állattenyésztőké.
Itt állati termékekről beszéltünk, ami állati termékpályához van köze a tejnek is, és hát a tej az tényleg ugye az árstopba is bekerült, de olyan alapvető élelmiszer, amit ha csak nem valaki irtózatosan laktózérzékeny, azért vásárol, vagy ha az is, akkor maximum laktózmenteset. Szóval az Európai Unióban, vagy akár Magyarországon az elmúlt időszakban ebben jobban állunk, vagy itt is van olyan nem várt import, amivel küzdenek akár a magyar, akár az uniós termelők?
A 2022-es évben, ugye még ebben az interjúban is beszéltünk már ugye az asszályról. Az asszály hatása ugye az, hogy nyilván kevesebb gabona terem, viszont az állatoknál, főleg mondjuk a tejelő tehenészetekben, viszont a tejhozam ott a túlzott hőstressz az egyébként csökkent. Tehát, hogy a tejnek a kínálati mennyisége kevesebb lett. Most az ástopnak a hatása, a számszerűsíteni akarom, az körülbelül egy 80%-kal emelkedett a 2.8-as UHT tejnek a forgalma Magyarországon. Ezt úgy kell érteni, hogy amíg egy ilyen 60-70 milliót értékesítettünk 2021-ben, tej szempontjából mondjuk egy normális évben, az 2022-ben hirtelen közel duplájára ugrott.
Tehát a lakosság maradt millió. Ugyanannyi.
A lakosság pedig ugyanannyi maradt, tehát hogyha hányadosokat nézünk, akkor a számláló nevező, nem tudom, amikről beszéltünk, az most változatlan maradt. És igen, egyébként az európai tejpiacon már vannak olyan jelek, hogy a előfordulhat, tehát hogy ez nem tényszerű még, de látszanak olyan jelek, amit nyilván kezelni kell ezt a kockázatot és alkalmazkodni hozzá, hogy a Kínának az importja jelentősen csökken, mert hogy egyébként nagyon régen beszéltük már Kínáról, pedig egyébként nagyon nagy mértékű COVID politikai változások vannak Kínában. Tehát, hogy Kína azt a COVID nyitást, amit mi Európa és egyébként egyéb más nyugati államok elkövettek, úgymond már hamarabb, az Kína még csak most kezd ebből kijönni.
Ez élelmiszeripari szempontból hogy lesz érzékelhető, hogy emiatt többet vásárolnak?
Újra vissza fogják állítani az üzemeiknek a kapacitás szintjét, tehát hogy a belföldi termelést azt emelni fogják, ezáltal kevesebb feldolgozott importot fognak igényelni. Ez lesz az elsődleges hatás. Másrészt meg egyébként a tejpiacon még, ami a tej termékpályáról beszélek inkább, ott a sajtok esetében látszik már az egyébként, hogy az európai túlkínálatos piacokról, amit ugye emlegettünk már, burgonyát, sertéshúst, tojást mondjuk dömpingáruként, az nagyon sok esetben német dömpingáros termék érkezik az országba, amivel a magyar nem tud versenyezni, mert hogy ugye a sajtgyártáshoz tejzsír kell, és ugye azáltal, hogy a másfeles tejtől elfordultunk az imént említett 2.8-as tej felé, az a tejzsír kivonás az eltolódott a tej irányba, és magának a tejzsírnak van egy olyan keresleti piaca, ami még egyébként a tejárban még legfrissebb tudomásom szerint még mindig magasabb az átlagár.
És ez a sajtok árában is lecsapódott. Tehát, hogyha még nem lett volna elég az energiaár, illetve egyéb más tényezők. Összefoglalva erre az évre vonatkozóan lehet azért következtetéseket levonni? Tehát arra gondolok, hogy akár finanszírozói oldalról, ha már itt a beruházások elindulhatnak, hatékonyságnövelő beruházások, akár a várakozások szempontjából, milyen év elé nézhetünk agrár szempontból?
Hitelprogramok indulnak. Tehát ugye a Széchenyi hitelprogram, az Eximes hitelprogram, ami elsősorban majd az élelmiszeriparnak jelenthet segítséget, ezek elindultak. Még decemberben indultak kifejezetten energiahatékonyságot célzó beruházási programok, amihez kapcsolódik hitelprogram is. Ezek menni fog. Tehát én most mert ma azt mondom, hogy a 2023 az a 22-es év tanulságából levonva az energiahatékonysági beruházásoknak az éve lesz. Ez mindig az a mezőgazdaságra, mindig az az élelmiszeriparra, hogyha ketté bontom a termékpályát. Mindamellett egyébként ha összességében nézzük, az általános konjunktúra mutatók azért valamelyest javulnak. Tehát ugye az EU-s pénzek körüli bizonytalanságok, a devizárfolyamok, a kilátások is, tehát most nagyon sokan arról beszélnek, hogy valójában még technikai recesszió sem biztos, hogy lesz, illetve az elemzőházak. Ugye leminősítést kaptunk nemrégen, de a magyar elemzőházak ugye a kilátásokat a 23-as évre javítják, ami ugye az energiapiactól függ elsősorban, és ez az elsődleges indikátora, de valamelyest ugye nekünk a hangulatértékelésünkben is van egy ilyen nagyon-nagyon óvatos optimista bizalom azért, hogyha ha marad ez a stabilizálódó trend a gazdaságban, és egyébként nem fog jönni egy olyan történelmi asszály, sőt semmilyen mértékű asszály a szántóföldeken, mint ami volt 22-ben, akkor alapvetően visszatérhet abba a pozitív helyzetértékelésbe az ágazat.
Héja Csabát hallották, a Magyar Bank Holding Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzőjét. Köszönjük, hogy bent voltál, és jó munkát.
Köszönöm, szép napot nektek.